Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon kezdődik az ország egyik legismertebb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat. A mai napon Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A pénteki napon 18 órától Pem Gilbert Antal atya celebrálja a Szent Misét, szombaton 20 órától pedig az Ezüst Misés Varga József atya. Vasárnap a 11 óra 30 perctől kezdődő Szent Mise zárja a programot, melyet Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős mutat be. A Szent Miséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. 14. Leó pápa a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt Castel Gandolfóban. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Majd hozzátette, beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében a Szent Atya közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel ebédelt együtt, akiket a Római Egyházmegye támogat. A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Az idei évben Dóka Klára díjban részesült dr. Horváth István, az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárvezetője is. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltár ügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárca egyben megerősítette a HVG értesülését, amely szerint Szabó Bence július 7-e óta ezredesi rangban Pósvai Gábor kabinetfőnöke. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László lesz. A mai hatállyal Baricska Norbert Tamás lett Budapest rendőrfőkapitánya. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan elmondta, a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart. Hozzáfűzte, minden bizonnyal a képviselőcsoporttal kapcsolatos személyi döntések is szóba kerülnek. Egyeztetési kérdőív indul az új KRESZ-ről, az egységes közlekedés biztonsági szabályozás kialakításáért, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint az első KRESZ tervezet őszre készülhet el, várják az emberek véleményét a notórius gyorshajtók elleni fellépésről, a szakaszos sebességmérés bevezetéséről és a rollerekkel kapcsolatos szabályozás megújításáról, valamint szigorításáról is, olvasható az Inforádió oldalán. Idén a Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31-e éjfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A három jelölt közül 2026 nyarán a 2027-es év madarára lehet szavazni, olvasható az egyesület honlapján. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el az Év Madara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat és csoportokat. A program rávilágít a védelmükkel kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, valamint a társadalmi cselekvés fontosságára. A választás 2011 óta közönségszavazással történik. Végül az időjárásról. Eleinte nagy területen lesz erősen felhős, borult az ég, a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon zápor is várható, majd a csapadék zóna megszűnik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 29 és 34 fok között várható. Híreinket hallották. A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatóját, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét. Így a tanév vége közeletével az lenne talán a leghasznosabb a kedves rádióhallgatóknak, ha folytatnánk a június 2-án az üzenőfüzetben elhangzott beszélgetésünket az oktatás és a nevelés kapcsolatáról.
Ez egy régi kérdés. Ez még ugye a struktúra névadásában közoktatás, köznevelés is megjelenik. Mikor éppen mit teszünk a fókuszba? Az oktatás az valamilyen módon szellemi, tartalmi jellegűbb fogalom, a nevelés az pedig kevésbé tartalmi, hanem inkább az emberi dolgokat domborítja ki. Azt gondolom, hogy hosszú távon a nevelés a legfontosabb. Természetesen nagyon fontosak a tudáselemek, és nagyon fontosak a kompetenciák is, amiket valaki elsajátít az iskolában. De igazán a nevelés az, amelyik azokban az emberi kérdésekben, emberi helyzetekben segíteni tudja, ami az élete során fölmerül, az együttműködni tudjon, az, hogy legyen benne egy megküzdési képesség, egy teherbíró képesség, az, hogy legyen benne esetleg egy olyan átadásra való hajlam, hiszen az életünk számos területén, akár családban, akár bármilyen közösségben erre szükség van. És ez az, amit nem lehet pótolni a 21. század modern eszközeivel, mert pusztán oktató programokat, azokat azt gondolom viszonylag könnyen lehet írni, és ha valaki éppen motivált azoknak a felhasználásában, akkor jól használhatók is ezek itt. Persze lehet az iskolai tananyagot is oktatóprogramokban közé tenni, meg elvégezni. A kérdés, hogy motiválva van-e valaki, hogy elvégezze. Egy vizsgafölkészítésre, amit az ember szeretne megszerezni, arra már jók ezek a programok. A nevelés azt gondolom, hogy az egy pótolhatatlan eleme, fontos funkciója az iskolának, és a legfontosabb az, hogy egy diák, aki a családi környezetből kikerül, az iskolán keresztül esik át a szocializáción, és aztán jó esetben válik a társadalomnak hasznos integráns tagjává. Ilyen módon a nevelés nagyon fontos elem. Sokszor kevesebb figyelem jut rá, hiszen alapvetően a tanárképzésben a szaktárgyi ismeretek dominálnak, meg pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismeretek. Önmagában a nevelés, hogy ebben mit és hogyan érdemes tenni, talán kevésbé hangsúlyos, hogy azt gondolom, etéren bőven van még lehetőség. És egy ilyen gimnáziumban, mint amit én is vezetek, nagyon sok okos, nagyon sok értelmes, jó családokból származó gyerekek vannak. Különösen is fontos dolog, hogy a szakmai ismeretek, melyeket innen-onnan megszereznek, ha az iskolában kevésbé, akkor külön óráról, vagy utazás közben családdal, bárhogyan, de az, hogy a szó legszebb értelmében embert faragjunk egy diákból, az az iskolának az elsődleges dolga.
Azt gondolom, hogy igazgató úr szerencsés ember, hogy éppen történelmet tanít, ugye történelem földrajzszakos, és a történelemben nagyon sok példát lehet felmutatni a gyerekek számára.
A történelemnek valóban az egyik fontos feladata az, hogy a diákokat korábbi korok, korábbi emberi teljesítmények, korábbi személyes történetek felvillantásával nevelje, alakítsa. Ugye azt szoktuk alapvetően mondani, hogy az egyik feladata az állampolgári praxis kialakítása, hiszen történelmből tanulunk olyan történeteket, olyan intézményrendszereket, amelyek között ma is élünk, és egy állampolgár el tud igazodni. Aztán nagyon fontos feladat a jelenértésnek az elősegítése, hiszen minden, ami minket ma körülvesz, az valamilyen történelmi folyamatnak az eredménye, és sokkal könnyebb megint csak elhelyezni magunkat a mai világban, ha ismerjük annak a fejlődését, oksági részét. De nagyon fontos eleme az identitásképzés, hiszen ha föltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi, akkor annak az egyik eleme, hogy milyen nyelven beszélünk, hol lakunk, mi a foglalkozásunk, stb. De az, hogy melyik nemzethez tartozunk, és mi a mi történetünk. Mi azok vagyunk, ami a mi történetünk. Ha egy önéletrajzot az ember bead valahová, akkor az tulajdonképpen semmi más, mint az ő saját története. Ezzel tudja elmondani, hogy ő kicsoda. És hát ezt pedig pszichológiai vizsgálatok is bizonyítják, hogy az, aki a családjának a történetét jól ismeri, vagy legalábbis valamilyen módon vannak információi a felmenőiről, az stabilabban tud állni a világban, jobban meg tudja állni a helyét, mint az, akinek ezzel kapcsolatban nincsenek információi. Ezt nem csak a családra, hanem az egész történelemre is érthetjük. Az egyik kedvenc párhuzamom, hogy az életet hasonlíthatjuk egy falmászáshoz is, és a falmászásban akkor vagyunk stabil helyzetben, ha minél több végtagunk támaszkodik valahol. Ilyen az identitás és a nemzeti identitás, hogy el tudom magamat helyezni valahová, és tudok ahhoz kötődni. És ez azt gondolom, hogy a történelemnek nyilván más tárgyak mellett akár az irodalom, akár a nyelvtan, akár a földrajz, vagy a művészetek mellett nagyon fontos és kiemelt szerepe van. Magyarországon ráadásul hagyományosan nagy a történelmi érdeklődés, akár más nyugati országokkal összehasonlítva is. Mi nálunk akár még hétköznapi beszélgetési témaként is elő tud kerülni a történelem. Azt gondolom, ez egy fontos dolog, ez fontos meg is őrizni, és a társadalomnak ezáltal megadni azokat a közös történeteket, közös vonatkoztatási pontokat, amire érdemes odafigyelni. Pont most voltam egy diákcsoporttal Nándorfehérváron, és ott mondtam is neki, hogy gyerekek, a Hunyadi János, meg Kapisztrán, ezek olyan közös történetek, amikre jó, ha minden magyar embernek megdobban a szíve, mert valamit mond neki, valamit üzen neki, a hősi kitartás, az erőfeszítés, áldozatvállalás, a közösségért, hazáért. És hát ezeket a történeteket, ezeket fontos a történelem tanítás átadja. Persze sokfajta módszertani, meg szakmai elképzelés van, hogy milyen módon kell a történetet tanítani, de azt gondolom, ezek a narrativitás, tehát a történeteknek az elmesélése, minél több történetet látunk, annál komplexebb tud lenni a képünk, annál jobban tudnak finomodni a fogalmaink, hogyha csak egyfajta jelenséget, egyfajta történetből ismerek meg, az nem feltétlenül elég, de minél többet látunk, annál jobb. Ez az embernek stabilitást, identitást, fogódzópontot ad, és ez nagyon fontos elem a történelemnek, ezért szerintem a kompetencia fejlesztés mellett nagyon fontos a tartalom is, az, hogy mit tanítunk, és meg kell lennie az alapvető, úgy szoktuk mondani kollégákkal, hogy a kulturális kódnak. Tehát az, hogy a magyar történet, a magyar társadalmat, a magyar közbeszéd kulturális kódját, azt igenis át kell adni a történtanításnak, hogy ezt a diákok érteni tudják, használni tudják, és ebbe tudjanak beleilleszkedni.
Örömmel hallgatom igazgató urat. Most, hogy itt a módszertani kérdésekről és a kirándulásról beszélt, szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének honlapját, ahol fantasztikus anyagok és filmek láthatók egy-egy korszakról. Miért fontos, hogy egy diák több oldalról közelítse meg az akkori eseményeket?
Pszichológusok meg agykutatók bizonyítják, hogy ahhoz, hogy egy információt megjegyezzünk, az hosszabb távon elraktározódjon a tudatunkban, memóriánkban, fejünkben, ahhoz nagyon nagy segítség, hogyha valamilyen érzelmi reakció kötődik. Ennek talán az egyik legerősebb lehetőség egy helyszíni látogatás. De egy film is ugyanezt a célt szolgálja. Egy dolog, amikor az ember szépen persze oksági módon levezeti, hogyan történtek az események, miből mi következett, mik voltak az erőviszonyok, stb. De ez pusztán csak logika, racionalitás. Ha ehhez valamilyen érzelmi többlet is társul, akár egy filmben megnézünk és azonosulni tudunk a főszereplővel, az rögtön egy olyan kontextusba helyezi, ahol jobban tud kapcsolódni a diák. Tehát ez a nagyon fontos szerepe, és a helyszíni látogatásnak szintén, hát ugyanott jár helyben ez az úgynevezett autentikus tudás, tehát hogy nem csak egy tanórán kivetítjük egy elméleti problémaként, ott az a kő, az a pont, ahol történt, ott az emlékhelye, sokkal inkább élő az a dolog, hogy ez tényleg egy megtörtént esemény, hiszen itt járok a helyén, a romjai között itt járok, a maradványainál annak a valaminek. Ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Filmekből egész sok mindent föl lehet építeni. Most legutóbb ugye a Hunyadi sorozat, ha már Nándorfehérvár, ott mindenkinek lesz egy képe arról, egyfajta érzelmi viszonyuláshoz. Tetszik, nem tetszik, ezt persze eldönteti, de mégiscsak, hogy a Hunyadi, és akkor a látogatásokhoz, meg kirándulásokhoz, ugye még ott a közösségi jelleg is, tehát nem elég, hogy egy kimozdulás a tanteremből, hanem ezt közösségben teszik. Lehet ott feladatokat is adni nekik, amit együtt csinálnak, meg egy közös élmény, egy külső területen, kimozdulva a megszokott zónából, mondhatnám a komfortzónából kimozdulva, úgyhogy ezek mind hozzájárulnak. Remélem, hogy majd fölkerül az Egyesület honlapjára is, de most egy egészen friss filmünk készült a Duna TV-vel, a Történelmi Séták sorozatban a június 4-i rész, amelyik során Trianonnal és az 1918-20-as időszakkal kapcsolatos számtalan emlékhelyet járunk be árpádos diákokkal országszerte, Soprontól Sátoraljaújhelyig, és a média klikken is elérhető lesz június 4-ét követően. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen fajta példája ennek, csak úgy, mint a Nemzeti Örökség Intézet által hirdetett Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, ami pont ugyanezekből a megfontolásokból indult ki, és hát már több mint 100 000, de talán már közelebb van a 200 000-hez azon diákoknak a száma, akik ennek keretében eljutottak egyes emlékhelyekre, és ott helyben egy interaktív rendhagyó történelmórán vettek részt, feladatokat oldottak meg, és azt gondolom, hogy egy remélhetőleg hosszú távú, stabil élmény és tudáselem emlék lesz az, ami megmarad a gondolkodásukban. Még egy fogalmat hoznék ide. A 2020-as NAT is elvárja már, főképpen a kerettanterv, a mélységelvű témafeldolgozást. feldolgozást. Mélységelvű az azt jelenti, hogy egy témába egy mélyfúrást végzünk, és annak több aspektusát megvizsgáljuk több szempontból, több típusú módon, filmmel, helyszíni sétával, diákvitával, otthoni projektmunkával, bármi egyébben. Ez nagyon jó módszer tényleg arra, hogy a diákokat sok irányú fejlesztésben részeltesse, és ezt a mélységelvű témafeldolgozást nagyon jól lehet így csinálni, és hát reméljük, hogy minél inkább a kollégák is alkalmazzák. Úgyhogy azt gondolom, hogy a történelmi oktatásnak ezek a különböző tantermen kívüli keretei, vagy interaktív keretei akár filmekkel nagyon hatékonyan képviselik, és oldják meg azokat a feladatokat, amelyekről korábban beszéltünk a történelmi oktatás kapcsán.
Szeretném megkérdezni, hogy a szülők mit tehetnének, mit javasolhatunk, hogy fogjanak hozzá ehhez?
Egyik oldalról én azt szoktam javasolni, minél több tábor, minél több közösségi program ilyenkor, hiszen főleg felső tagozat, gimnáziumi korosztály esetében a kortárs csoport nagyon fontos. Ezek az igazán emlékezetes és megtartó közösséget adó csoportok, és hát bármennyire is nehéz, gondolom azért kedves hallgatóknak is vannak olyan tapasztalat, hogy családi keretek között egy kamasz gyereket azért rávenni egy ilyen történelmi, kulturális kirándulásra meglehetősen nehéz, akármilyen érdekes múzeum is legyen az. Nagyon-nagyon sokat olajoz ezen a folyamaton, hogyha ezt ő kortárs csoportban teheti meg, úgyhogy én azt gondolom, minél több közösségi esemény, minél több tábor, és nem feltétlenül a legelegánsabb, legdrágább, legnépszerűbb célpontokra, lehet kevésbé fontos helyekre, és a közösség jó legyen, és a program jó legyen. Ha mi magunk járunk el, akkor szédületesen sok lehetőség van. Országban járva kelve azt látom, minden emlékhely, minden fontosabb kiállítóhely igyekszik maximálisan a 21. század követelményei szerint összeállítani a kiállítását, a múzeumpedagógiai programját, a különböző kiegészítő anyagokat, az internetes jelenlétét. Jószerivel bármerre megyünk az országba, bármelyik vármegyébe is jussunk el, ott fogunk találni világszínvonalú kiállításokat. Ha az ember szeretne egy gyűjteményes helyet és történelmi szemszögből gondolkodik, akkor tényleg érdemes a Nemzeti Örökség Intézetének a honlapján búvárkodni, ott ugye az összes nemzeti emlékhely össze van gyűjtve, amelyeket egy komoly eljárás nyomán nyilvánítanak nemzeti emlékhelyé, tehát nem lehet akármi nemzeti emléke, ott vagy történelmi emlékhely, ez a másik kategória. Ott valamilyen fontos, az egész nemzet számára jelentős eseménynek kellett történnie. Ilyen például az idén megújuló mohácsi emlékhely, ugye a mohácsi csata síkján, de hát nagyon szép megújulásokat látunk sokfelé. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program is elérhető a Nemzeti Örökség Intézetének honlapján. Ehhez mi a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével készítettük el a módszertani projekt feladatokat. Mondjuk egyelőre még olyannal nem találkoztam, aki családilag oldaná meg, de miért is ne lehetne? Van fő nyomkereső feladat, amit térképpel lehet megoldani, mondjuk Sopron belvárosában. Úgyhogy ezek közül is nyugodtan lehet választani, és azt gondolom, hogy hát inkább a bőség zavara az, amivel meg kell küzdenünk, mert szédületesen jó dolgok vannak, és nagyon-nagyon sok kiállítás volt, egy nagy kastélyprogram, én tényleg most az utóbbi időkben Füzérradványtól Fertődig bezárólag fantasztikus dolgok vannak. Most a bélapátfalvai ciszterci kolostor, ami éppen hallom legutóbb megnyitotta a kapuit, és erre nagyon jó utalni a történelmi oktatás során, de hát művészettörténetből szintén. Én töri órákon mindig visszautalok, amikor ott jártunk az adott helyen, emlékeztek? Pusztán csak ez, hogy fölvillan, ja, tényleg ott nyaltuk azt a jó fagyit, és rögtön van mihez kötni az eseményt, és akkor egy szilárdabb tudáselem lesz, mert hogyha kötések vannak az ember fejében, különböző jelenségek, különböző fogalmak között, akkor az egy szilárdabb tudás szövetet ad, mint hogyha egy külön-külön egy-egy kis oszlopot vagy oksági láncolatot építünk csak.
A másik lehetőség az olvasás. Nekem most a Rubikon lap jutott eszembe tanár urat hallgatva, hogy fantasztikusan színes, változatos és tematikusak ezek a számok. Hogy látja tanár úr, mi a helyzet az olvasással, hiszen számos írását olvashattam a Rubikonba.
Igen, hát a Rubikon kétségtelen azt gondolom a magyarországi történelmi ismeretterjesztés és a történész világnak egy nagyon fontos fóruma, olyan, ami érdeklődők felé is nyitott, nem csak a szűk szakmához, ugyanakkor a tanulmányok terjedelme, mélysége minden érdeklődést kielégít. Sajnos azért azt mondhatom, hogy a diákoknak a zöme már nem a Gutenberg galaxisban él. Nyilvánvalóan például az egyesületünk által szervezett kosári versenyre föl szoktunk adni Rubikon cikkeket, amiket el kell olvasni, és hát érdeklődő diákokat, ha éppen abba a témába tereli a saját érdeklődésük, megszólíthat a Rubikon, és én nagyon bízok benne, hogy válnak is közülük sokan Rubikon olvasóvá, de azért nyilván a derékhad az a felnőtt történelmi iránt érdeklődő generáció. Jó volna, ha e felé mozdulna azért a diákok érdeklődése, mert a nagyon felszínes internetes információszerzés, tájékozódás az nem eredményez egy mély struktúrált tudást. Bár őszintén, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, azért valószínűleg mi is, amikor gimnazisták voltunk, nem biztos, hogy még arra az elmélyült tudásra vágyakoztunk aktívan, mint ami felnőtt korban megjelenik az emberben igény, de azt gondolom, hogy csak a nyomtatott, leírt, kiérlelt szövegek azok, amelyek áttekinthető, jól követhető, mélyen rögzülő tudást tudnak adni. Hát ezt is egyébként Frany Tamástól hallottam, hogy őrületes veszélyben van az emberi memória azáltal, hogy ennyire gyors információszerzés, mint amit ugye a TikTok videók meg a internetes posztok olvasása eredményez, ez nem teszi lehetővé azt az érzelmi reakciót, amiről már korábban szót ejtettünk. Tehát az ember csak 10 másodpercet szentel egy információnak, gondolatnak, akkor nincs ideje még annak sem, hogy valamilyen érzelmet, valamilyen gondolatot kiváltson benne és tovább gondolja. Már jön a következő impulzus, amivel bombázzuk az agyunkat. És ez ahhoz tud vezetni, hogy effektíve az embernek ez a fajta emlékező képessége, memóriája csökken. Nagyon tetszik a fogalom, nem tudom melyik pszichológustól hallottam, hogy kiszervezett tudás. Tehát, hogy a kiszervezett tudás persze egy létező telefonból, régebben lexikonból könnyen hozzáférhető, de ugyanakkor az mindig az a párhuzam jut az eszembe, a hegedű tanárom mondta, hogy kérdezem, minek kell megtanulni fejből azt a darabot? Mindig csak ideges leszek és elrontom. A hegedű tanárom mondta, hogy addig, amíg egy kottából játszod, addig nem a tiéd, nem tudsz vele úgy muzsikálni, addig a kotta leköt, hogy mi van odaírva, mekkora szünetet kell tartani. És ugyanez, tehát ami az ember fejében létező tudáselem, azon tud gondolkodni, azt tudja tovább gondolni, abból tud egy struktúra kinőni. Addig, amíg csak információ morzsák, amiket beszerzünk, és azzal el is felejtjük, abból komolyabban kiérlelt gondolat nem tud születni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy mindent lexikálisan végtelenül tudni kell, de tudatában kell annak lenni, hogy az ember az az, ami a fejében van, és ami nincs a fejében, az pedig nem ő. És lehet, hogy éppen egyes pillanatokban szüksége van rá, be tudja szerezni, de az nem jelenti őt magát. Én magam tudatilag az vagyok, ami a fejemben van, amin tudok gondolkodni, ami beépült az emlékezetembe, és ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy ebbe a puttonyba mennyi információt helyezünk el, mert abból fog táplálkozni az életünk. Persze a lényegest a lényegtelentől való megkülönböztető képesség, ez is nagyon fontos, hiszen nem jelentéktelen, marginális dolgokkal kell leterhelni az ember agyát, bár én azt gondolom, az ember agya, a memóriája az olyan, mint az ember izomzata, tehát nagyon-nagyon erőteljesen fejleszthető, nagyon-nagyon bőséges kapacitásokkal ellátott, és egyszerűen jó dolog tudni dolgokat, főleg, hogyha azokat az ember használni is tudja.
Beszélgetésünk elején említettük, hogy oktatás és nevelés, és hogy bizony ez már több évszázados téma. Ugyanilyen kérdés az oktatás területén, a szülői ház és az iskola kapcsolata. Hogy látja ezt igazgató úr?
Azt gondolom, hogy a szülői háttér nagyon-nagyon fontos, tulajdonképpen csak akkor tud jól működni az oktatás, jól működni egy iskola, ha a szinkronban dolgozik a szülőkkel, és a szülők és mi egy irányba fejlesztjük a diákokat, hiszen egymást kioltó jellegű, ha ez egymással szemben van. Én nekem hál' Istennek az a tapasztalatom itt az Árpádban, hogy egy nagyon támogató szülői közeg van itt. Olyan szülők gyerekei járnak ide, akik azt szeretnék, hogy ide járjon, és az elsőprő többség nagyon hálás is szokott lenni az iskolának, mi pedig a szülőknek az együttműködésért, támogatásért, közös munkáért. Nyilván előfordulnak konfliktusok, ezeket meg kell próbálni, azt gondolom, mindkét részről lehetőleg higgadtabban, nyugodtabban, és a másik félről a jó indulatot feltételezve megoldani, és akkor nincs lehetetlen helyzet. Ugyanakkor az országos híreket meg véleményeket olvasva, azért azt látom, hogy sajnos ebből sokszor van vita, és én ezt a kollégáknak is mindig el szoktam mondani, hogy a szülői házzal szemben nem tudunk mit tenni, tehát hogy szülők akaratával szemben nevelni a gyereket nem lehet. Ha valahol az ember azt tapasztalja, nincs meg az együttműködés, vagy más az elképzelés, akkor sajnos ezzel szemben eszköztelenek vagyunk. Most, ha katolikus keresztény szemszögből nézem, a megváltást sem lehet rátukmálni valakire, csak hogyha az illető szeretné. Természetesen van, amikor jogosak a szülői panaszok egy iskolával szemben, mert valamilyen hiba történik, vagy valamilyen szabálytalanság történik, ebben az esetben az intézménynek le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat, és eljárni ennek megfelelően. De a legfontosabb, hogy legyen egy jó együttműködés, a szülőket érdemes minél inkább bevonni az iskolai életbe, főleg ha van erre fogadókészség. Én speciál szülőként meg vagyok anélkül, hogy még egy többedik munkakört kapjak a gyerekeim iskolájába, de vannak, akiknek e téren vannak plusz energiái, azok nagyon lelkesen részt szoktak ebbe venni, és mi is nagy örömmel fogadjuk itt az Árpádban. Igyekszünk is olyan programokat szervezni, akár iskolai bált, akár más eseményeket, ahol a szülők is el tudnak jönni, mert az nagyon sokat segít, akár egy osztályfőnöknek is, hogyha nem csak egyes szülők egyenként támogatják, hanem a szülők mint egy közösség állnak mögötte, és egymás között megbeszélik a problémákat, egymást megnyugtatják, szóval nagyon-nagyon sok módon tud hozzájárulni az iskola munkájához. Az biztos, hogy a legjobb kart karba öltve haladni, és együttesen gondolkodni, együttesen dolgozni a szülőkkel. Egy iskola vezetésnek különösen fontos, én is megpróbálok szoros kapcsolatot tartani a szülőkkel, és ahol szükséges, ott a véleményüket kikérni, illetve a támogatásukat bírni. Remélem, hogy ez a jövőben is hasonlóan fog folytatódni.
A szülői ház és az iskola egyúton haladását említette igazgató úr, ami abból a szempontból is fontos lenne, hogy a példaadás, a gyakorlati példa.
A példaadás valóban a legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy bármit mondhat az ember, a gyerekei nagyon sokszor a saját viselkedését tükrözik vissza. Hiába mondjuk azt a gyereknek, hogy én nekem már az idegrendszerem kifejlődött, és ezt nem fogja tönkretenni a telefon. Úgyhogy szerintem ebben nagyon-nagyon fontos a példamutatás, és ez megint egy olyan terület, ahol rettenetesen egymásra van utalva az iskola, meg a szülők. Tehát, hogy én bármilyen szinten próbálhatom a mobiltelefon tilalmat az iskolában érvényesíteni, és igyekszünk is, de ez csak akkor tud működni, hogyha támogató szülői háttér van, és a szülők is gyereküket arra bátorítják, hogy megfelelően járjanak el ennek nyomán. Maximálisan azt gondolom, hogy a szülői példázás nagyon fontos, olvasással kapcsolatban is. Hogyha látják rendszeresen olvasni a szüleiket, akkor az a példa lesz majd ragadós, úgyhogy nem egyszerű feladat szülőnek lenni, gondolom régen sem volt az, de a példázás ez nagyon-nagyon fontos.
Tanár úr említette a közösségépítés fontosságát.
Az ember alapvetően társas lény, a legfontosabb élményeket közösségben lehet megélni. Persze vannak különböző típusú, vannak introvertáltabb, extrovertáltabb emberek, de mindenkinek van arra igénye, hogy gondolatait, az élményeit, örömét, bánatát megossza a másikkal. Sokkal könnyebb elviselni is nehézségeket, hogyha azt társaságban tudjuk átélni, együtt tudjuk átvészelni. Tehát nem véletlenül azt szokták mondani, hogy csak közösségben tud az ember igazán létezni, és azért is fontos erre tudatos hangsúlyt fektetni, mert a mai világ a maga digitális, internetes világával pont ezzel ellentétesen hat. Tehát megvan az embernek a lehetőség, hogy a videójátékokkal, akármikkel bezáródik és egyedül van otthon. A kelet-ázsiai társadalmakban ezért is látjuk azt a komoly demográfiai problémát, mert ilyen módon a digitális világ szippantja be az embereket, és hát ez sok pszichológus leírta már, hogy azok az interakciók, akár egy messenger üzenet, akár egy közösségi médiában folytatott párbeszéd, nem adják ugyanazt a pszichológiai érzelmi reakciót, mint amikor két ember találkozik és egymással szemtől szemben beszélgetnek. Egyszerűen nem lehet becsapni az ember szervezetét, érzékelését ezzel az információ átadással. És egy nagyon fontos, a közösség nem magától alakul. A közösséghez tartozás az bizony lemondásokat is jelent, hogy akkor is el kell menni, ha az ember éppen fáradtabb vagy éppen nincsen kedve. El kell viselni azt, hogy egy közösségben vannak olyan emberek, akikkel jobban kijövünk, vannak, akikkel talán kicsit kevésbé. Tehát egyfajta alkalmazkodást is vár. A közösség ad visszajelzéseket az embernek. Hogyha nagyon elviselhetetlenül viselkedik, akkor az is egy osztályközösségben nagyon gyorsan szembe fog vele jönni. Akkor esetleg saját magán is kell dolgozni az embernek. De azt gondolom, hogy a közösség elképesztően sokfajta módon fejleszti az embert, stabilitást ad neki, és egyáltalán az életnek az elsődleges kerete. Én magam szülőként a saját gyerekeimmel szemben is úgy látom, hogy az egyik elsődleges feladatom, hogy megfelelő közösségeket találjak a számukra, ahol ők aztán ki tudják bontakoztatni magukat, önbeteljesedés és még inkább önátadás tudják gyakorolni. Ez Pécsi Ritának a gondolata, de szerintem zseniális, hogy alapvetően az egész oktatási rendszerünkben mindig önmegvalósításra neveljük. Nyelvvizsga, diploma, karrier, stb. Persze örömet ad az önmegvalósítás, de annál talán még maradandóbb és még komolyabb örömet ad az önátadás. Az, hogy valami önmagamon túlmutató dolgot csinálok, és ezt is közösségben, családban, osztályban, csapatban, zenekarban, kórusban itt lehet megtapasztalni, hogy egy rajtam túlmutató közös nagyobb célért dolgozom, és ez egy hosszantartó örömet, elégedettséget okoz, és hasznosságérzést is okoz az embernek, szemben a viszonylag rövidebb távú eredményekkel, még akármekkora jól végzett munka öröme is az, egy időn belül megírtam azt a könyvet, és nem okoz egy olyan fajta életcélt, ha már egyszer kész van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a közösség ezért nagyon-nagyon fontos. Fontos, hogy tegyünk mindenki a maga területén, akár iskolában, akár más területen, akár egyházközségben, vagy bárhol máshol.
Említette tanár úr a hegedű tanárát, és ugye az imént a közösségek között a kórust is sorolta. Mit jelent tanár úr számára a zene, a kamarazenélés?
Egy egész más életformát jelent, tehát, hogy amikor az ember beül a zenekarba, akkor megszűnnek a amúgy a normál világ. A családapa, a tanári, az egyéb, akkor ő zenész, és ott is megvan ugyanez az élmény, hogy egy közös munkával, ahhoz, hogy megszólaljon a Mozart szimfónia, ahhoz ugyanúgy kell a nagybőgős, ugyanúgy kell a második hegedűs, ugyanúgy kell a kürtös, mindenkinek hozzá kell tenni, és ha valamelyik hiányzik, akkor nem működik az egész. Egy nagyobb egész, egy nagyobb közösség, és a természetesen az embert mindig föltölti. Lehet, hogy fárasztó, mert hogy még egy program, amin ott kell lenni, meg oda kell érni időben, meg adott esetben gyakorolni kell rá, de másik részről nagyon nagy élményt ad, és nagyon nagy örömet az ember egy egész más professzióban is, ha nem is úgy, mint egy profi zenész, de kipróbálhatja magát, és koncertet adhat, belehelyezkedhet abba a flow élménybe, amit a zenélés ad neki, úgyhogy azt gondolom, ha orvos volnék, akkor terápiás céllal mindenkinek fölírnék egy kis zenekari zenélést, vagy kórus éneklést, a lelkét fölfelé emeli a sok világ gondjával szemben, ami meg általában lefelé húzza, úgyhogy szinte nem is tudnám elképzelni nélkül az életemet.
Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Time after time, if you're lost, you can look and you
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szent Lélekről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat! Elmélkedjünk aktuálisan most a Szentlélekről, a harmadik isteni szeméről, és úgy elmélkedjünk együtt, hogy kérjük a Szent Lelket, világosítson meg minket, engem abban, hogy azt mondjam, és úgy mondjam, ahogy ő akarja, hallgatókat abban, hogy amit ebben a műsorban most általam a Szentlélek akar mondani, azt befogadjuk, megértsük, és amit majd közölni és sugalni akar a lélek, azt meg is tegyük, váltsuk tettekké. Nyissa meg a Szentlélek Úristen szívünket, lelkünket, az ő édességére, az ő szeretetére, az ő megvilágosító kegyelmére. Gyógyítsa meg sebeinket, oldja fel megkötözöttségeinket, és újítson meg minket, és újítsa meg a föld színét. Pünkösdre készülünk a Szentléleknek erre a nagy és csodálatos ünnepére. Minden készület tudatos kell, hogy legyen. Azért kaptunk értelmet és bölcsességet az Istentől, a bölcsesség lelkét, hogy azt használjuk is, és valóban alázattal készüljünk a Szentlélek eljövetelére. És a Szentlélek szüntelenül közölni akarja magát, és szüntelenül közli is magát, csak rajtam múlik, hogy mennyire vagyok nyitott az ő érkezésére és az ő befogadására, mint egy személynek, a harmadik isteni személynek a befogadására. 13. Leó pápa, a Provida Matris Caritate kezdetű apostoli levelében rendelte el hivatalosan az egész egyház számára 1895-ben, hogy novénával, kilenceddel készüljünk a pünkösd ünnepére. Tehát ő ezt határozottan kéri minden kereszténytől. És hát most, amikor hallgatjuk ezt a rádióműsort, lehet, hogy tudatosodik bennünk, hogy nem készültünk sem kilenceddel, sem mással különösképpen, de sohasem késő. Most azért hallhatjuk ezeket a szavakat az Isten kegyelméből, hogy újra tervezzünk, és kezdjük el akkor most a kilencedet, majd pár nappal tovább mondjuk. De hát ezt bármikor lehet mondani. Ezt a kilencedet, mint bármilyen kilencedet, de minden esetre kezdjünk el tudatosan készülni most a Szentlélek fogadására. Olyan lesz az ünnepünk, ahogyan az ünnepre készültünk. Olyan lesz a halálunk, amilyen az életünk volt. Ahogyan készültünk a halálunkra, illetve az örök életünkre. A Szentlélek nagyon találékony abban, hogy hogyan készítsük a lelkünket. Talán a legjobb, ha megkérdezzük tőle. Drága Szentlélek, Úristen, te most hogyan akarod, hogy készüljek a te nagy ünnepedre? Mutasd meg nekem, sugald nekem. És hogyha figyelmesek vagyunk, akár a bensőnkben, szívünkben, meghalljuk az ő szelíd, csöndes útmutatását, ám bár határozott útmutatását, vagy az embereken keresztül, akikkel találkozunk, de egészen biztosak lehetünk abban, hogy segítséget kapunk a készületben is, és majd az ünnepen is. Készülhetünk böjttel, virasztással, csönddel, elcsendesedéssel, odafigyeléssel, ráfigyeléssel, önmagunk kiüresítésével, éberséggel. A böjtnek is, a virasztásnak is az egyik legfontosabb dimenziója az, hogy megsanyargassuk egy kicsit a testünket, hogy a lélek feléledjen. Tapasztaljuk a böjtben is, virasztásban is, hogy nehéz, és elfáradunk, és elgyengülünk, de a gyengeségünkben tapasztaljuk meg az erőt. Szentlélekről sokat tudunk mondani, de talán az egyik legszebb kifejezésre a Szentlélek, mint egy Istennek a szíve, legmélyebb valósága. A Szentlélek Isten legnagyobb ígérete, amit Ezekiel prófétánál is olvashatunk, 37. fejezetben, 12. verstől, ezt mondja az Úr az Isten: nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ezt a csontmezőről, csontokkal teli mezőről való látomás után olvashatjuk Ezekielnél. Most kérjünk meg egy aranyos kis szentet, persze a kicsi az idézőjelbe téve, aki a 19. századi palesztin karmelita misztikus nővér volt, betlehemi Szent Míriam, a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Míriam, akinek szellemiségét és életét mély lángoló Szentlélek tisztelet határozta meg. Az egyik legismertebb idézet tőle az a rendkívül tiszta gyermeki, bizalommal teli fohász, amelyet a Szentlélek Úristenhez írt. Most idézem. Szentlélek, ihles meg engem, Isten szeretete emészel engem, a jó útra vezess engem, Mária édesanyám, tekints rám, Jézussal áldj meg engem, minden gonosztól, minden csalódástól, minden veszélytől őriz meg engem. Idézet vége. Egy másik fohászt is idézek tőle. Béke forrás a világosság, jöjj és világosíts meg engem. Éhes vagyok, jöjj és táplálj engem. Szomjas vagyok, jöjj és oltsd szomjamat. Vak vagyok, jöjj, és adj nekem fényt. Szegény vagyok, jöjj, és gazdagíts meg engem. Mondták erről a szentről, hogy nagyon gyakran ismételgette, hogy jöjj, megvilágosító lélek. És ezt most megtanulhatjuk tőle. Mi is különösen így Pünkösd környékén egy kicsit most gyakrabban hívjuk a Szent Lelket, mint ahogy esetleg eddig hívtuk és kértük. És hassát az egész napunkat a Szent Lélekhez való fohászkodás. Jöjj, drága lélek, jöjj, megvilágosító lélek, jöjj, szeretet lelke, vagy bármit, amit a Szent Lélek ilyenkor az ajkunkra ad. Csak mondjuk, mondjuk és kérjük nagyon nagy szeretettel. És kérjük a szűzanyát is, hogy segítsen nekünk. Mondhatjuk ezt a fohászt. Jöjj, drága Szentlélek, a szűzanya szeplőtelen szívének hathatós közbenjárása által. Én ezt a fohászt gyakran használom. A szűzanyán keresztül, szűzanya által fordulok a Szentlélekhez, és megtapasztalom, hogy mindig segítségemre jön. Bármilyen nehéz helyzetben, örömben, bánatban, feladatokban, szolgálatokban a Szentlélek jön és segít, és megerősít, és megvigasztal, és erőt ad, és szeretetet ad, ami nálam időnként elfogy, és életet ad. Ugyancsak Szent Mirjamtól származtatják ezt a gondolatot, mikor azt mondja, idézem, a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy elhanyagolják a Szentlélek igazi tiszteletét. Azt mondja, a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy a Szentlélek tisztelete kicsit háttérbe szorul. Ezt a gondolatot is neki tulajdonítják, hogy azt mondja, aki tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket, az nem fog tévúton meghalni, mert a lélek világossága megmutatja az igazságot. Tehát tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket. Tanuljuk meg ezt betlehemi Szent Mirjamtól. Még egy idézet tőle, a Szent Lélek nélkül olyanok vagyunk, mint az útmenti kövek. Engedd be a Szent Lelket, és életre kelsz, szeretni fogsz. Szent Mirjam üzen a papoknak is, külön hangsúlyozza, hogy azok a papok, akik terjesztik a Szent Lélek tiszteletét és prédikálnak róla, különleges belső világosságot kapnak a beszédükhöz. Ezt én magam is megtapasztalom, hogy mennyire birtokba tud venni a Szent Lélek egy-egy prédikáció alkalmával, ha arra megfelelően készültem, elcsendesedéssel, elmélkedéssel, és amit részemről meg lehet tenni, akkor szinte én is hallgatom azt, amit rajtam keresztül mond a Szentlélek, és engem is ugyanúgy tanít, mint a híveket, akik ezt hallják. Hányszor megtapasztaltam azt, hogy elkezdtem egy gondolatmenetet, és a Szentlélek jó értelemben eltérített, és elkezdtem teljesen más irányt venni, és engedve a Szentléleknek elmondtam azt, amit ő akar. Kell részünkről nem csak a prédikációban, hanem az életünkben is egy olyan fajta engedékenység, talán ez a legjobb szó, hogy nem ragaszkodok makacsul ahhoz az elképzelésemhez, amit én jónak tartok, hanem megengedem, hogy a Szentlélek irányt váltson gondolataimban, tetteimben. Láthattuk ezt Pál apostolnál is, hogy bizonyos helyekre megtiltotta, hogy elmenjen, máshová pedig szent kényszerrel oda vezette. Tehát engedékenyen engedelmeskedett Pál apostol is a Szentlélek indításainak. Mert a Szentlélek indít, ha az Isten útján akarunk járni, és ez a szándékunk, és nem a bűn útján, akkor a Szentlélek indít, megállít, irányt változtat. És erre az indításra, erre a belső hangra meg kell tanulni figyelni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szentlélekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!